Messzellátó, hazai turisztikai magazin.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Varga Ramóna nevében is. Szent Irmai Ágnes vagyok. Messzelátunk mai adásában Mohács közgyűjteményeibe hívom önöket. Bár az UNESCO világörökség listáján 2009 óta jelenlévő februári busójárás télvégi rendezvény, a busóudvarban egész évben visszaidézhető a karneváli hangulat. Megcsodálhatjuk a jellegzetes kellékeket, kipróbálhatjuk a hangot adó eszközöket, a kereplőket, kolompokat. Életnagyságú babákon viseletek, a terem közepén mágia, az enteriőrökben a készülődés mozzanatai és a hagyomány gyökerei elevenednek meg. A háttérben népzene szól, és vetítésen követhetjük a felvonulást. A busóudvarban Lőrinc Árpád történelemtanár kalauzol.
Az udvaron már rögtön három busószobor fogad bennünket, nagyon jó fotózási lehetőség. Ott vannak a hagyományos eszközök a kezeibe, a kereplő, az obramennyice, a vízhordófa, a favella és a buzogány, a fabuzogány. Ez egy jellegzetes eszközeik a busóknak.
Milyen hang lehet itt? Itt. Ugye, amikor ezeket megmozgatják, igen, kerepelnek, igen. Csörögnek.
Az olyan hangerő, tényleg egy magával ragadó, és az ember úgy érzi magát, hogy felszabadul, és együtt tud örülni a busokkal, és örvendeni a tavasznak. Meg a termékenység varázsás, ezt nem szokták elmondani, de hát amikor a három busó, és mindig ez a három busó, körbeveszik a hölgyet. Átölelik, és együtt táncolnak vele, termékenységet varázsolnak neki. Amikor hamut szórtak a földre, bementek egy házba, akkor a földnek varázsoltak termékenységet. Bementek az állatok közé, beszórták a szalmát, akkor az állatoknak varázsoltak termékenységet. Utána ugye ez pont a tavaszforduló, ez pont erre a hamvazószerda, húshagyókedd és hamvazószerda időszakra telepedett, és akkor itt már akkor belevonódott ez a tavaszvárás és tél, űzés, búcsúztatás. Igen. Belépünk a kiállító térbe, és egy monumentális tér tárul elénk, mint hogyha a busójárásra jönnénk be.
Életnagyságú.
Ott a mágia, maszkok. A Széchenyi tér közepén, a mágia felállítva, előtte ugye a fogadalmi templom. Tehát maga úgy érzi az ember, hogy egy pillanatra belépett abba a közegbe. Itt állnak körülöttünk a busók, szól a kóló, itt az ördögszekér, aminek a szobrát ugye az előbb megnéztük. Itt vannak a lovak, amelyek a szekereket és a kereket húzzák. Interaktív dolgok vannak, ahol a gyerekek kólózhatnak együtt a busókkal, hogyha akarnak. Apró kis sokac házaknak a makettjeit láthatók.
És itt úgy interaktív, hogy itt lehet is hallgatni bizonyos dolgokat, vagy zenét, vagy
igen.
A történetét
egy-egy eseménynek. Együtt táncolni, mert a képen megjelenik a zenéhez a tánc is, és az ember, aki áll a képernyőt, megpróbálhatja azokat a tánclépéseket. Igen. Aztán ugye az egyik attrakciója a busójárásnak az ágyudörgés.
Itt van a bejáratnál is az ágyuk.
Igen, ezekkel az ágyukkal lőnek is. Tehát tényleg rongyal, lőporral, rongyal megtömekelik, elzavarják a jankelék az embereket az útból, és oda lőnek, akkor csak rongy repül ki. Tehát nagyon érdekes. Ott bepillanthatunk egy sokac háznak a belsőjébe, ahol készülődnek a busók, mindjárt látható. Itt egy sokac udvar, ahol a kinti pad, a fészer látható, és hogyha benézünk az ablakon, éppen készülődnek a sokacok, és öltözködnek föl.
Igen, itt a sarokban a bubos kemence, az asztalnál férfiak ülnek, már félig fel vannak öltözve, igen. Tehát most kerül majd rájuk a suba, illetve a különböző maszk, fejfedő, cipő, tehát minden kolomb, itt épp a gyermek szállt le az előbb.
És a kolomba derekán... pedig ott a monitoron láthatjuk is azt a folyamatot, ahol a gyerekek, felnőttek készülődnek, hogy vonulnak ki az utcára.
Hány éves kortól viselhették, vagy léphettek be?
Amikor járni tud a gyerek, én már olyat is láttam, addig botladozott, de föl volt öltözve busónak.
És a hölgyek öltöztetik,
igen,
a fiúkat?
Igen, a hölgyek öltöztetik a kisfiúkat, igen, az anyukák. Még a sparhelt is, ugye a kemence még megvan, de már a modern tudomány csodája a sparhelt is működik, és olyan, mintha égne benne a tűz, tehát tényleg nagyon hangulatos és romantikus a dolog. És ha visszatérünk, akkor azt a jelenetet is megnézhetjük itt, és akár be is ülhetünk a csónakba. Ugye az a legenda, hogy a busók a szigetbe bujkáltak a törökök elől, a sokácok, és egyszer kaptak egy aranyos alaktól egy viharos éjszakán egy feladatot, hogy majd nekik kell felszabadítani Mohácsot. És ez az alak mondta, hogy vágjanak nekem birkákat, a bőrüket készítsék ki, készítsenek a dunaparti fűszfákból maszkokat, fessék meg a birkák vérével, hogy ijesztő legyen, készítsenek kereplőt, kolompot, és várják a jelet, amikor áttérnek a mohácsi oldalra, és elzavarják. És hát ez az alak nem jött, ők már elkészítették, hát de mindig akkor, amikor megjelent az alak, körbe táncolták a tüzet, innen van a hagyománya tűz körbe táncolásáról, és nem jött. És egyszer csak eltelik 10 év, 50 év, 60 év, adják tovább a történetet, várják, és egyszer csak 150 év múlva megjelenik ez a fényes alak fehér lovon, és azt mondta, hogy most jött el az időtök. Üljetek be a bödöncsónakjaitokba, evezetek át a viharos éjszakán. Megint egy viharos éjszakáról van szó, a törökhöz, az babonás, meglát benneteket, mintha ördögök bújtak volna elő a föld alól, és majd szépen el tudjátok őket űzni. Meg is történik, átkelnek kolompolással, kerepléssel, ütögetéssel, tehát nem gyilkolással, ütögetéssel. Azt hiszik tényleg a törökök, hogy megjelent az ördög, és kimenekülnek Mohácsról. Nincs semmiféle történelmi alapja, de ezt olyan úgy mesélték 1526 utántól a sokácok egymásnak, és ez beleívódott az életükbe. Én először egy kocsmában Tuna bácsitól hallottam ezt a történetet, de akárkitől meghallgattam, mindig valamelyik része kiszínezve, szerelmi történettel, egyéb dolgokkal, gyilkosságokkal, tehát úgy adták elő. Na, és itt van egy ilyen dolog, mintha az ember beül a csónakba, evezhet, és akkor ő evez ki tulajdonképpen a másik oldalra, a sokac révbe, úgy is hívják a sokacok után ezt a révet, és ott gyújtanak először egy kis mágiát, mennek gyülekezni a kólótérre. A kólótéren gyűlik össze az a 72 busócsoport 1200-300 busóval és egy 100 különleges járművel. Tehát ezek föl vannak díszítve kukoricaszárral, egyéb dolgokkal, és ez a tömeg elindul, és végigvonul a Széchenyi térig, és ott van a találkozási hely. Tehát ez így történik.
Thank you.
Az emeleten a régi maszkfaragók munkáit, a faragás folyamatát, festés, díszítés mozzanatait kisfilmeken mutatják be. Üvegvitrinekben több száz busó maszkot is láthatunk, közöttük nincs két egyforma alkotás. Hamarosan megtudjuk, hogy hogyan rögzítik a fejhez, és milyen anyagokkal színeznek. De azt is, hogy mit viselnek a lábukon, milyen ruhában vannak, milyen eszközöket visznek magukkal, miért kenik be az arcukat korommal, s hogy ki volt Jankele.
Tehát az első maszkok csupaszok, aztán utána valahogy rákerült a szarv, és onnantól kezdve már a szarvnak a formája, ugye kosszarvat használnak, egyenes és csavart szarvot, és ott azok a mesterek, akik készítik, és a mai napig is van több mint 10 maszkfaragó mester a Mohácson, és ők ilyen időben elkészítik tömegesen a maszkaikat, és jön a busójárás, akkor árulják. Nagyon érdekes például ez a maszk, ami mellett most elmegyünk, 4 arca van. 4 évszak, 4 arc, mindenfelé, 4 égtáj. Kulutác Matyi bácsi volt, aki ezt az egészet elkezdte 40 évvel ezelőtt, egy hatalmas garázsa volt melléképülete, sokasz volt, és ő neki volt egy busócsoportja, ő volt az első között a busócsoport, és amikor a busók nem viselték azon az egy héten a felszerelésüket, addig ki volt így állítva. És itt pedig meg tudjuk nézni a régi mestereknek a munkáiból.
Fényképek vannak a falon, igen. És a busómaszkok is. Igen. Fa, ez általában fa, mindig fa.
Akkor a legrégibb maszkok. Egészen furcsa formában. Egyébként az elsőt, amit találtak így a lebontott sokac házba, azokon derült ki, hogy nem voltak szarvak. Megjelentek fából hozzá, és utána egy idő után kezdik a mesterek, és itt van mindig a mestereknek a neve, Kalkán Matyi bácsi egy nagyon híres maszkfaragó volt, itt a folyamat is, ahogy készítette ezeket a maszkokat. Körbe pedig a busójárásról képek láthatók, színes és fekete-fehér képek.
Még az ablakokon is.
Ugye még az ablakok is úgy vannak elkészítve nagyon szépen. És akkor néhány interaktív játék van a gyerekeknek, be tudnak menni egy-egy ilyen fülkébe, és akkor a kereplőt kell tekerni, és akkor ott mutatja, hogy milyen erővel, és akkor, amikor már nagyon jól szól, meg nagyon nagyot kerepel, akkor megdicséri a gyereket a monitor, hogy nagyon ügyes voltál, elérted a célt, és ott van lenne a kereplő.
Megforgatja nekem, tanár úr?
Hát ide beállunk, leemeljük a kereplőt.
Ez ilyen süket szoba itt be.
És akkor igen, szembe ott látszik, és majd...
És már mosolygott is az imént.
Igen.
Na, hát érdekes. Ez egy érdekes. Na, érdekes. Itt aztán lehet zajongani. Na, és még hogyha meg... Egy busó memori. Ami, megkeresgetni a párokat.
Úgy van, el lehet forgatni, és utána megkeresni a párokat.
Igen, mert nagyon változatosak, tehát nagyon sok részlet van egy-egy maszkon.
Nincs két egyforma maszk. Elvileg nincs két egyforma maszk. Nem is lehet. Mert a mester is törekszik arra, és két mester meg egymás nem tudja utánozni, és nem is akarja.
És hogy áll meg ez a fején? Tehát rá kötik?
Igen, rá rögzítik, tehát magát a szarvat azt most már csavarokkal régebben dróttal és ragasztással csinálták, most már csavarokkal magához a fához, ami mondtuk, hogy dunaparti fűszfából készül. Ma már használnak pálcot is a színezésre, de aki az elején, ha megnéztük, ott még vérrel, eredetileg vérrel, most már különböző színű pálcokkal csinálják.
De az ember fejére hogyan rögzítik?
A fejére úgy rögzítik, hogy a belsején olyan alakú, mint az emberi arc, az orrnál is ki van alakítva, és oda szivacsokat ragasztanak, és akkor úgy tudjuk viselni, hogy hátra, van egy bőr, amit hátradobunk, meg egy ilyen páncszerű valami, a homlok megtartja, és nagyon érdekes, mert a szemnél csőlátásuk van a busóknak. Tehát nagyon vigyázni kell a busóval, mert nem látnak jobbra-balra. Ők csak mint két lyukon kinézve egyenesen látnak. Tehát oldalt nagyon nekünk kell figyelni a busókra, mert ők nem látnak oldalt, tehát amikor közelbe megyünk egy busóhoz, mindig szemből közelítsük meg. Oldalt meg figyelni kell, hogyha elkezdi a kereplőt, ott nem látja, hogy ott mellette állnak. Tehát ez a mi felelősségünk.
Mi van a lábukon, és igen. Itt látjuk ezt a kürtöt
ezek
is, amit megszólaltatnak.
Ezek a sokacoknak a viselete. Ugye a bocskor, akkor a bütykös harisnya, itt vannak a bütykök is. Rajta, a bütykös harisnya, akkor van egy bő gatyájuk, amit régen szalmával, ma már inkább rongyal tömnek ki, akkor van maga a bunda, ami vagy lánccal, vagy kötéllel van megkötve, illetve van a maszk, aminek hátul is van egy bőr, ami eltakarja a tarkót meg a hajat is. És akkor az eszközök azok, ugye a favella, amivel régen a szénát dobálták, akkor a a kolomb, kereplő, akkor használják a lopótököt, akkor rászúrnak farsangi fánkot a szarvra. Tehát annyira változatos, annyi mindenféle van, ugye a fabuzogány, azért van az arcuk vagy eltakarva, vagy bekenve korommal, mert nem szabad látni, hogy ki van a maszk alatt. Tehát ebben az időszakban nem szabad. Ehhez fűződnek azok a történetek, hogy ilyenkor játszották le egymás között a verekedéseket, a haragot. Ilyenkor hiába jelentették a rendőrségen, hogy na és akkor adjon személyleírást. Bunda volt rajta, szarva volt az állarcnak, tehát ilyenkor a haragosok néha-néha volt egy-két, régebben volt egy-két gyilkosság is, de aztán az egész, hála Istennek, most már elszelidült. És akkor nem beszél valahogy, hogy van a busoknak egy segítője, a Jankele. Ján Kele. Két, ugye ő segíti a busót, előtte megy, és a tömeget szétzavarja, mert a busó nem lát, csinálja a helyet. Most sokan azt mondják, itt pontosan nem tudjuk, de sokan azt mondják, Kele János, Ján Kele, az egy német származású felvásárló volt, aki rongyokat vásárolt föl, és utána újra hasznosította, és ő egy kicsit, úgy mondjuk, hogy zavaros volt, tehát nem volt teljesen normális, és ő mindig csatlakozott, és ő rongyokat húzott magára, az arcára is harisnyát húzott, azon átlátott, és ő ment a busokkal ilyenkor, és zavart el. És ez megmaradt, és a gyerekeknek lett ez a feladatuk, hogy ők öltöztek később ilyen rongyos ruhába, végezték ezt a feladatot.
Igen, és hát a jellegzetes táncok, a kóló, igen, a körtáncok.
Jó, nagyon. És ugye kólóból is rengetegféle van. Táncház alakul ki a mágia körül, meg a Széchenyi téren, és hát hatalmas látványosság. És úgy jó, ha bemegy az ember közéjük.
Van itt egy napi menet is, hogy elindulnak reggel, és egész estig tart a dolog, vagy...
Igen, hát most már tulajdonképpen nem csak a mert eredetileg vasárnap és kedd, a húshagyó kedd volt, amikor a sokácok mentek házhoz. De most már kialakult egy olyan, hogy van a kis farsang csütörtökön, ami a gyerekek farsangja, és akkor jön szépen csütörtök, péntek, szombat, emelkedik, egyre több busó jelenik meg, sok árus, stb. Vasárnap a nagy felvonulás, az 2 órakor indul a kólótérről, előtte átkelnek a busok, ahogy mondtam, a Dunáról, a kólótérre mennek, onnan elindulnak 2 óra körül, és a vége az egésznek a mágián elégetik a telet. Egy hatalmas látványosság, ez egy vasárnapi felvétel, ember-ember hátán. És akkor jön egy kicsit pihenő a hétfő, akkor csak ilyen egymás látogatása, sebek nyalogatása sok minden után, és kedd, ugyanez lejátszódik, kedden megint átjönnek a Dunán, kólótér, de akkor már csak a mohácsiak vannak itt, meg a vidékiek a környező falvakból, és akkor nem 80 ezer ember van itt, hanem csak 8000. Na és akkor sokkal emberibb, sokkal közelebbi, és ugyanaz lejátszódik, szintén a mágia égetéssel megfejeződik be.
A mohácsi busó udvar látvány elemeiről, a hagyomány gyökereiről és a jelenéről Lőrinc Árpád történelemtanárral beszélgettünk. A muzsika után a Kanizsai Dorottya Múzeumban folytatjuk utunkat. Ha tehetik, maradjanak velünk!
Thank you.
Népek találkozása a Mohácsi Dunánál. A Kanizsai Dorottya Múzeum állandó kiállítása 4 tematikát ölel fel. A mohácsi csata emlékei, a sokszínű mohács, a busójárás és a magyarországi déli szlávok tárgyi kultúráját, szokásait ismerhetik meg a betérők. A rendkívül gazdag és színes tárgyanyaggal rendelkező intézmény idén 103 éves. Dr. Haszanovics Kolutác Andrea igazgatóval beszélgetünk.
1923-ban alakult meg. Ugye Mohácson már nagyon korán megfogalmazódott az az igény, hogy ennek a városnak egy önálló múzeuma legyen. Ugye ezt a környéken talált, főleg római kori régészeti leletek is erre predesztinálták a várost, illetve a város és környékének a néprajzi gazdagsága, illetve hát magának a mohácsi csatának a történése, és 1923-ban a Magyar Néprajzi Társaság Mohácson tartotta az aktuális vándorgyűlését, és ott ezeknek a tudós embereknek a helyi iskolaigazgató Brandede septében összeállított egy kis kiállítást, illetve egy magyar, horvát, sokat és egy szerb lakodalmat is bemutattak nekik, és már ott javasolták ezek a tudós emberek is, hogy hát ide egy múzeumot kellene alapítani. Erre nyilván a város lakossága is hát érzékenyen reagált, úgy értem, hogy támogatólag, és 1923-ban alakult meg a II. Lajos Múzeum egylet, és 25-ben pedig az ugyanezt a nevet viselő múzeum is, tehát a múzeum jogelődjének tekinthető intézmény II. Lajos királyunk nevét viselte. Ez egészen 1949-ig tartott, ugye, amikor a múzeumokat államosították, és később 1953-tól pedig már Kanizsai Dorottya Múzeum néven szerveződhetett újjá ez az intézmény. És 2022 és 24 között újítottuk meg a kiállításunkat. A címet megtartottuk, nem véletlenül, mert úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon találó és frappáns cím ennek a kiállításnak. Ezt tudja leginkább megmutatni a gyűjteményünknek a jellegét, illetve a sokszínűségét. Ugye a népek találkozás a Mohácsi Dunánál ennek az az apropója, hogy a Duna Európa második leghosszabb folyójaként 10 országot köt össze, és ugye itt a térképen látjuk ezt a vízmérő pontot Mohácsnál, hát ez körülbelül pont a Duna folyásának a felénél található, és ugye nem csak az országokat köti össze, hanem az ott élő népcsoportokat, és erre azért Mohács egy kitűnő példa, mert évszázadok óta élnek együtt békésen, ugye magyarok, horvátok, szerbek, németek, cigányok, illetve hát a II. Világháború zsidók is a városban együttműködve a mindennapoknak a búját, örömét egymás közt megosztva, tényleg azt gondolom, hogy ez a mai világunkban azért talán egy unikális dolognak is tekinthető.
Egy kiállítás általában akkor élményszerű, ha sok a látványos elem. Jól olvashatóak az információk, a színhasználat és a fények természetesek, vannak kipróbálható, szemléltető egységek, és úgy vannak megfogalmazva az ismeretek, hogy azok könnyen befogadhatók legyenek. Itt mindegyik megvan, kiegészülve a tér kiváló kihasználásával, mely átlátható, mégis szinte minden zugában izgalmas látványos pontok várják a vendégeket.
Igen, hát erre nagy hangsúlyt vettettünk a kollégáinkkal, hogy a gyűjteményi anyagot próbáljuk meg valóban befogadhatóvá tenni, érdekes módon bemutatni, interaktív módon. Én nekem kifejezett célom volt, hogy ne tegyük tele digitális, nem tudom, ilyen okos eszközökkel, vagy ilyen húzigálós felületekkel a kiállítás, mert lehet, hogy az is egy interakció, hogy a busókat bemutató kiállítás részben kézbe veheti a látogató a tárgyakat, hát tárgymásolatokat természetesen, ezeket demonstrációs tárgyaknak hívjuk, vagy mondjuk egy busó buzogányt szét tudnak szerelni, össze tudnak szerelni, vagy egy kereplőt ugyanúgy, meg tudják szólaltatni, a busó állarcot ugye fel tudják próbálni, tehát mi inkább ilyen interaktív elemekre koncentráltunk ugye a megújítás során, és ugye hát a sokszínű mohács a második nagy blokja ennek a tematikai elrendezésnek. Évszázadok óta több nemzetiség él egymás mellett, azt mondhatjuk, hogy a török időket megelőzően főként katolikus magyarok lakták ezt a vidéket. A törökök voltak azok, akik már szerbeket, illetve cigányokat telepítettek be, mint segéd hadtest, és a nemzetiségeknek a megindulása valójában a török kiűzése után kezdődött be nagyobb tömeggel. Ugye akkor tértek vissza erre a őslakosságnak tekinthető katolikus magyarok, református magyarok, majd őket követték a horvátok, akiket mi sokacoknak nevezünk, a 17. század végén, 18. század elején több hullámban telepedtek meg a mai Bosznia-Hercegovina területéről, és az ő ide településükben nagy szerepe volt a ferences rendi szerzeteseknek is, akik ugye itt egyházat is alapítottak, az árdájuk is megvan a mai napig itt Mohácson. Őket követték a szerbek, például ez a városrész, ahol éppen a múzeum áll, a szerbek által lakott városrész volt korábban.
Térképen is szemléltetik azt, hogy a különböző nemzetiségek Mohácson belül hol telepedtek meg, ugye a németek szinte a város ugye nyugati szélén, a szerbek sokácok inkább a Dunához közele, a zsidók ugye a város központban, reformátusok, cigányok és a katolikus magyaroknak is megvolt a város része.
Tipikus ábrán próbáltuk ezt szemléltetni. Ez is egy unikális dolognak tekinthető, hogy a nemzetiségek ilyen kis kerületekbe telepedtek meg Mohácson, de ennek nem az volt az oka, hogy nem jöttek volna ki egymással, vagy bármiféle ilyen etnikai ellentét lett volna köztük. Egyszerűen az volt az oka, hogy Mohács határa annyira széles volt, olyan nagy területtel rendelkezett a város, hogy az újonnan beköltözőknek volt külön helyük, ahova ők letelepedhettek, de nyilván ez az elkülönülés azért nem volt egy ilyen szigorúan vett, nem tudom, határokkal lekerített, mert ugye a mindennapok azért összehozták a különböző nemzetiségeket, és nagyon gyorsan meg is indultak a vegyes házasságok. Főként ugye a katolikus magyarok és a katolikus horvátok között kezdődtek ezek meg, és például az egyik vitrínbe próbáltuk is ezt bemutatni.
A népviseletek, ugye a hagyományos ruhák, ládák, tárgyak, tehát ami például a katolikusokhoz, a sokácokhoz, a református magyarokhoz kapcsolható volt.
Igen, próbáltunk minden népcsoportot, hát nyilván a rendelkezésünkre álló tárgyi anyagon keresztül bemutatni, és főleg a vallási és az etnikai sajátosságaikra koncentrálni. A díszítő művészetüket, tehát a népművészet remekeit, a motívumokat, a sokszínűséget, a különböző használati tárgyakat, valóban viseleteket, kerámiákat, dokumentumokat helyeztünk el, mindennapi használati tárgyakat, de azért az ünnepeket is próbáltuk bemutatni, ez leginkább ugye a magyarországi déli szlávokkal foglalkozó kiállítás részben hát érhető leginkább tettem.
Thank you.
Kanizsai Dorottya múzeum bejárását Ecsényi Bosnyák Éva Mirjána néprajzos múzeológussal folytatjuk.
Egy következő területrészbe vagy egységbe érkeztünk, ez pedig a magyarországi délszlávok bemutatása.
Itt nem csak a mohácsi népcsoportokat mutatjuk be, tehát mi országosan egyedülálló, egyetlen déli szláv bázis gyűjtemény vagyunk, tehát ez azt jelenti, hogy a magyarországi horvátok, szerbek és szlovének néprajzi, illetve történeti kulturális hagyatékát mutatjuk be, nem csak tárgyi, hanem tehát a szöveges folklór vagy a hangfelvételekből visszaidézhető lejegyzéseknek köszönhetően fotográfiákból is, tehát a segédgyűjteményeink úgy a hangtár, mint a fotótár rendelkezésre állásával lehet ezt minél teljesebbé tenni. Színekkel próbáltuk bemutatni, mert hogy azért ez elég szertágazó. Ha most csak ugye a magyarországi szerbeket vesszük például, ugye nem csak Baranyában, hanem mondjuk Csongrád-Csanád megyében, tehát Szeged környékén is találhatóak, illetve Budapest környékén is. És ugye ezt mind így földrajzilag is elhelyezni, meg tehát hogy ez egy nagyon sokszínű, tehát történetileg is, földrajzilag is nagyon gazdag hagyomány, amit ugye a magyar kultúrában egy, ugye a sok nemzetiség együttélése, akár ha mondjuk mohácsi helyi viszonyokat tekintjük, ugye, hogy sok nemzetiség együttél, ez itt ilyen kibővített változatban a magyarországi délszlávokra koncentrálva nagyon szépen megmutatkozik. Akár a sokacokról beszélünk, akiknek ugye négy alcsoportját különböztette meg ez a gyűjtés és közlés is, és szerettük volna valóban bemutatni őket, mindannyiukat így egy helyen. Tehát ezt a gazdag kultúrát a hasonlóságokkal, különbségekkel együtt, hogy így minél szemléletesebben, igazából mondhatni egy földrajzi irányból közelítve, ha lehet így mondani, tehát inkább a keleti irányból, tehát a dunamenti horvátok és bunyavácok, akik ugye a Bácskában élnek, éltek korábban is, aztán ugye a bácskai sokacok, akik ma a mai Magyarország területén mindösszesen egy településen, Hercegszántó településen találhatók meg, és mégis ugye a hasonlóság, azonosság, a vitrínben látható menyecske, lány, illetve idősebb asszonyviseletekben is szépen megmutatkozik, ugye, hogy még fedetlen fővel, hajadonként, amit a magyar nyelv gyönyörűen körülír, vagy bekötött fejjel, miután már férjhez megy, bekötik ugye a lány fejét, és asszony lesz. Ez gyönyörűen megmutatkozik, és ez cél is volt, és hát nagyon különleges a helyzete így az intézménynek és a gyűjteménynek, hogy ilyen gazdag textil anyaggal rendelkezik, és hogy ennek mind ilyen pompás lehetősége adódott, hogy így bemutatkozhat.
Élet a házban. És olyan tényleg, mintha egy régi házba lépnénk, egy konyha, ugye ez fogadja, ez az első hely. Olyan kemence vagy tűzhely van kialakítva, ahol látjuk, hogy világít a tűz, tehát mondjuk minthogyha melegítene igaziból, és olyan edényekkel, használati eszközökkel van berendezve, amit egykor használtak. Ez most itt független a nemzetiségektől, vagy úgy általában ez egy mohácsi szoba belső.
Ez is folytatása igazából a déli szláv bázis gyűjteményi kiállítás résznek, illetve úgymond a kettős profilnak a másik részének, tehát a múzeum ugye kettős profillal működik. Tehát azon túl, ahogy már azt igazgató asszony is elmondta, tehát Mohácsváros egyetlen múzeuma, illetve Mohács környékének egyetlen helytörténeti és néprajzi múzeuma, illetve ugye a magyarországi déli szlávok egyetlen bázis gyűjteménye. Nagy vágyunk volt, és a korábbi múzeumigazgatóm, akinek köszönhető ugye az új múzeum épülete is, szerette volna megvalósítani, hogy valamilyen módon ugye a hagyományos életmód, a falusi életmód, ugye ami a magyarországi népcsoportokra egyébként jellemző volt, de hogy ez itt speciálisan, pontosan egy mohácsi sokac, de itt azért a baranyai régióban a rokon népcsoportok között is jellemző volt még a 20. század közepéig is, és egy konyha történeti fejlődés is, tehát hogy ugye maga a táplálkozás kultúra is a néprajzi kutatásoknak, illetve a hagyományos népi életben való mindennapoknak szerves része volt.
Mi miatt fejlődés? Itt most pont megfordultam, és egy régi konyha belsőt látok, de ez mondjuk képen van. Ez a kemence, vagy tűzhely, nem tudom, ez ilyen tapasztott tűzhelynek, gondolom én. Itt viszont már épített a tűzhely, tehát ez is egy fejlődési irány volt.
Tehát itt a képen láthatóan még a földre épített kemence látszik.
Ami... És a bogrács bent volt egy tűzhely, egy kis ilyen tűztér fölé?
Igen, mert hogy a bogrács is egy jellegzetes főzési technológiának, és nem csak ahogy manapság kint az udvaron, mert hogy ugye ha alkalmatlan az esős szeles idő, akkor is meg kell valahogy főzni. Tehát ez a balkáni népcsoportoknál azért évszázadok óta jellemző volt.
És tehát ez... benn is főztek bográcsban ugyanúgy.
Igen, de hogy ugye ez egy külön... konyhai részleg a lakótérnek, hogy úgy mondjam. Tehát ugye itt még konkrétan füstelvezetés nincs is, tehát szabadon árad a füst. Nyilván nem ebben a helységben aludtak ilyen formán, tehát hogy, de hogy a melegítést és a főzést és a konyha lelke, vagy a lakás lelke, úgymond azért a konyha mai napig is sok esetben, tehát ahol a család összegyűl, ahol meleg is van, meg étel is van, tehát nyilván a táplálkozásnak így nem csak fizikai, hanem azért szellemi üzenete is van, vagy hogy valóban a család hogy készíti el. De magában a konyhában ugye ez egy füstös kemence, ami ugye a füstelvezetés a kürtön keresztül zajlik, de hogy ott hagyományosan ugye a húst füstölték, tehát tartósították. És azért is van az, többször megkérdezik a látogatók is, hogy miért van itt a kemence előtt egy fagerenda, ami milyen van, és hogy ilyen alacsonyak voltak az emberek. Hát, hogy alacsonyabbak is lettek, de hogy a füst ne kerüljön be a lakótérbe, mert hogy ez már ugye egy külön helysége a hagyományos paraszti lakásberendezésnek, és hogy méretarányosan, pontosan akkor a Kársát településen Magyarország legdélebbi pontján, ahol hagyományosan drámamentisokacok éltek, ott található egy tájház, ahol meg lehet nézni teljes eredetiben a használati tárgyakkal együtt, hogy ott az abban a régióban, de hogy egyébként ott is ugyanilyen kemence, illetve volt lehetőségünk pár évvel ezelőtt még a kiállítás megújítása előtt itt Mohácson is egy lakóházban lemérni, megnézni, tehát szemrevételezni, helyszínbejárás, igazából néprajzi gyűjtés során egy kemencét és a méretarányok annak megfelelően a kialakítás, az elhelyezkedés, minden, és hát magának a lakóháznak a bejárata is teljesen méretarányosan, szélességben, magasságban minden, és igazából a fal is egy ilyen tapasztott fal. Tehát, hogy egy nagyon szép rekonstrukció született, és nagyon szokták szeretni a látogatók.
Elesett a tyúk a jégen, majd föl kell a jövő héten. Elesett a tyúk a jégen, majd föl kell a jövő héten. Vakon megy a lábasba, onnat meg az asztalra. Vakon megy a lábosba, onnat meg az asztalra. Igyunk egy kis pálinkát, hadd rigyegjön a bokák. Igyunk egy kis pálinkát, hadd rigyegjön a bokák. Az okosolt a gazdák, a jó bortunk megitták. Az okosolt a gazdák, a jó bortunk megitták.
A látványraktár háromszintes polcain faragott festett ládák, szekrények, komódok százai sorakoznak. A galérián a mohácsi fazekasság fekete és színes kerámiáit csodálhatjuk. A darabszámot itt megbecsülni is nehéz lenne. Ezek alapján elképzelhetjük, mekkora belmagasságú helyiségbe érkeztünk.
Ez éppen egy muramenti horvát, tehát zalai horvát, sifonér vagy stafirungos láda. Ugye ez már egy asztalos láda, a szép színekből a festett, asztalos mester által kialakított esztergát, rátétes díszek, porcelán gombok. Hát és ez egy, bevallom most akkor, elárulom a titkot, álfiók, mert hogy alul van a ládán egy fiók, és a felső kettőnek tűnő fiók nem fiók, mert hogy fölülről nyitható a láda. Ezek a stafirungos ládák a házasság kötéskor voltak főszereplői a leány hozományát, ugye ebben akár feldíszített lovaskocsin szállították és megmutatták, hogy milyen gazdagsággal, és igen, muramenti horvát női viselet látható benne, illetve hát maga a ládafia is, múzeumpedagógiai foglalkozásokon, meg egyébként is csak cérnakesztyűben érintjük, de hogy nagyon szokták szeretni egyébként a résztvevők, hogy
amikor kinyílik egy ilyen láda, hogy mi
is zajlik, mi is történik, és hogy funkciójában a ládafia teteje valóban megtartja a ládának a felső részét, ami ugye vaspántokkal van ráerősítve, hogy valóban lehessen két kézzel a ládában szépen elrendezni minden textét, mert hogy hagyományosan ugye a teljes hozományt, a textilárut, azt otthon elkészítették, míg a lány férjhez nem ment, ugye kihímezték, megszőtték, illetve létrehoztak minden olyat, amire szükség volt, hogy legyen miből. Ez volt a teljes vagyona tulajdonképpen egy leánynak.
Két oldalt van füle a ládának, legalábbis ennek, és akkor így tudták emelni. Nincs két egyforma láda. Most fölsétálunk az emeletre, és itt jelennek meg a kerámia tárgyak, tányérok, korsók, szilkék, fekete és színes kerámiák, már ugye a díszített tányérok. Ez a nagyon fekete, nagyon sötét kerámia, ez egy tájegységre volt jellemző?
Igazából Mohács fazekas központ volt, úgyhogy ez nagyon jellegzetes volt évszázadokon keresztül.
Fejezetten ez a fekete kerámia? Ez a sötét szín?
Is, igen, tehát ez egy külön eljárás, egy külön technika, amivel a fekete kerámia korsókat is készítették. Tehát ez úgymond a mohácsi sokacok szintén az őshazából hozták magukkal ezt a tudást. Tehát sok esetben a balkáni formák is megmutatkoznak, de maga ez a redukciós eljárás, amivel ugye a agyagból a kerámia kiégetése során az utolsó fázisban a füstöt a fatüzelésű kemencében visszaszorítják, és az ég tulajdonképpen bele az edényekbe. Ezek általában hagyományosan máz nélkül készült kerámiák, de mondjuk a 20. században itt Mohácson folyamatosan alakul, folyamatosan változik a piac igényeihez, illetve piac igényeit is alakítva, tehát egy nagyon szép párbeszéd alakul ki, és ott már jelentkeznek olyan korábban nem jellemző mázas fekete kerámiák, de hagyományosan egyébként a vízhordáshoz, tároláshoz használták.
Ez ahol... mi? Ilyenből többet is látok. Igen. Négy füle van, most én fülnek nevezem, nem biztos, tehát négy füle igen, van, igen. Mind a négy fülén is, mintha ivó, kiöntő cső lenne, igen. És még a tetején
vagy
egy...
annak
igen, nevezni. Igen. És a tetején pedig egy tároló, vagy szűrő, nem tudom, mi az?
Igazából ez egy királykorsó, vagy koronás korsó. Hát nagyon jól néz ki, és ez a fő funkciója pontosan. Ez a jellegzetessége. Igazából ezt lehetne úgy nevezni, hogy ez a mindenkori mester remek műve. Tehát aki létre tudott hozni egy ilyen korsót, az tulajdonképpen a fizika törvényeivel majdhogy nem szemben ment. Mert ha megnézzük, ugye a felső rész, ami a négy kecses, vékony kis fülön vagy száron áll, az nem érintkezik a korsó alsó részével. Tehát nincs összeillesztve, és ezt például képzeljük el, hogy ezt a nyers agyagból, amikor kialakítja a mester, még az égetés előtt, olyan pontos tudással, mértani precizitással, meg gyakorlattal kell rendelkezzen, hogy ugye még ezeken a kis füleken vagy szárakon látható kis csúcsdíszek is plusz súlyt tesznek rá, és hogy hogy ez ne törjön, ne roppanjon, ne repedjen, és gyönyörűen ki van díszítve. Tehát aki ezt meg tudta csinálni, létre tudta hozni, az valóban mestere volt a szakmájának. Tehát elég volt a mindenkori vásárban, piacon, mint egy cégért kitenni, és mindenki tudta, látta, hogy ő egy olyan mester, akitől bátran lehet vásárolni, mert itt semmiféle probléma nem fogja akadályozni a sikeres beszerzést, és hát több helyen láthatunk, ebből sincs két egyformat.
A látványraktár után ismét a földszinten folytatjuk. A múzeum pedagógiai sarokban szó lesz Kersics Ankáról, a Sokác fülemüléről, a vízi körmenetről és a fiókzene élményelemről.
És hát ugye Anka, Kersics Anka a kiállítás, megújított kiállítás házi asszonya, aki ugye mohácsi születésű, Sokac származású operaénekes lett egyébként Kodály Zoltán tanítványaként. Tehát ő a múzeumunkkal szinte egyidős, 1921-ben született, és az ő élete is nagyon szépen párhuzamban van, úgymond a múzeumi gyűjteménnyel, és itt egyébként egy zenei rész is ki van alakítva, úgyhogy az ő zeneisége és az egész kultúrához, a hagyományos népi kultúrához, itt most Mohácsot illetően a Sokac kultúrához kezdetektől, de onnantól kezdve egyébként ugye nemzetközi folklórénekes, tehát hat nyelven beszél és énekel, és külön küldetésének éli meg azt, hogy az egyes népek, népcsoportok népzenei gazdagságát, hagyatékát más nyelvű népcsoportok felé közvetítse, közelítse, úgyhogy valóban nagy hatású művész volt. Ugyanakkor sajnos saját korának el nem ismert művésze is volt, a történelmi és az ő származási helyzete tulajdonképpen az 1950-es években nem tette lehetővé, hogy a hazai színpadokon akkora sikereket érjen el, mint mondjuk a nemzetközi színpadokon, úgyhogy ez Ankalán nagyon szépen be is mutatja. Egyébként a kiállítás fogadó, vagyis a múzeum fogadó terében is látható egy kis képregény az ő életéről, amint visszatér, illetve teljes állandó kiállításhoz kapcsolódó társasjáték is, kis kártyákkal, illetve itt is egy nagyon izgalmas interaktív elem látható, ami egyébként a rádióhallgatók számára külön élmény.
Megszólalnak a jellegzetes dallamok. Ez milyen muzsika most? Melyik?
Hát ez mohácsi Sokac népzene.
És ezt lehet állítani, lehet váltani?
Hát egy helyi zenekar, a Poklede fiataljai játszották fel nekünk ezeket a dallamokat, és itt a fiókokba pedig meg tudják nézni, hogy az egyes gombhoz, ugye melyik hangszer lett rendelve, egy rövid leírás, illetve a forma.
Például egy bass prim tambura volt, ez pedig a prim tambura.
Prim tambura, igen.
Megnézhetik a hangszert, igen, hogy van, igen, ugye, igen. Milyen a kialakítása. És róla néhány leírás.
Elnevezésű interaktív elemünk a kiállításban.
Igen, igen, ki kell húzni a fiókot ahhoz, hogy lássuk ezeket a hangszereket. Ami ugye a tárlóban is megjelenik, van itt is néhány, megnézhetjük. A katolikusok, illetve az ortodoxok vallási ünnepei, vallási szokásai jelennek meg, kegytárgyak, templomi berendezési tárgyak, az ünnepekhez kapcsolható elemek.
Az emberi élet fordulói, tehát három nagy alap jellemző, ugye a születés, a házasságkötés és az elmúlás. Magának a naptári évnek a jeles napjai, ünnepei, évszakokhoz kapcsolódóan, tehát tavaszi, nyári, őszi és téli ünnepkör, illetve hát maga a vallási ünnepek, tehát a különbözőségek, vagy akár a Mária Gyűdi kegyhely, amit a környékbeli katolikusok és a helyi sokacok, illetve a környékbeli sokacoknak is, vagy bácskaiaknak is jellegzetes búcsújáróhelye volt, vagy akár a mohácsi szerbtemplom, az ortodox hit hasonlóságai, különbségei is bemutatásra kerülnek.
Egy nepomuki Szent János szobor, ugyanilyet láttam nem messze a múzeumtól.
Igen, hát a nepomuki Szent János szobor ugye a Szent Mihály téren. Gyakorlatilag ez volt a város talán első köztéri szobra, amit felállítottak. Ugye a János kázásnak nagyon nagy hagyománya van itt Mohácson, és ezzel a kiállítás résszel visszatértünk gyakorlatilag a Mohács helytörténetét bemutató gyűjteményi anyaghoz. Ugye nepomuki Szent János ünnepét mi is megtartjuk minden évben. Ha az időjárási dolgok úgy alakulnak, igen, kedvezőek. Ez a szobor, amit itt láthatunk, ezt 1842-ben készítette egy magyar család, és ez volt gyakorlatilag a vízi körmenet főhajójának ugye az élén, ezt a szobrot vitték körbe. Ebben a vízi körmenetben részt vettek a vízenjárók, a mohácsi vízenjárók, ugye a molnárok, a hajósok, a halászok, tehát minden olyan foglalkozást űzők, akiknek a foglalkozása a vízhez kapcsolódott, és hát természetesen a város lakossága pedig a partról figyelte ezt a gyönyörű körmenetet, ugye a zöldágakkal feldíszített hajókat, később pedig ugye a parton is tartottak egy körmenetet, és este pedig egy halászlé főzéssel ünnepeltek tovább.
A mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeumban dr. Haszanovics Kolutác Andrea igazgató és Ecsényi Bosnyák Éva Mirjána néprajzos muzeológus kalauzolt. Messzelátunk mai adása ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is köszönöm a figyelmüket, és további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.
Messzelátó. Hazai turisztikai magazinunkat hallották.